Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Akciótervet dolgoz ki a kormány a betegellátás biztonságáért. A rezidensek szerint az egyetlen elfogadható akcióterv a bérrendezés.
Lebukott olajmaffia gépolajat adtak el gázolajként, magyar benzinkutakon 1 milliárdos kárt is okozhattak az államnak.
Meghalt az unokaöccsét bántalmazó 15 éves fiú, egy hete akasztotta fel magát a fogdában, azóta kómában volt.
Elpusztult Csita, a Tarzan filmek sztárja rekordhosszú ideig, 80 évig élt.
Akcióterv megállapodás helyett a rezidensek ügyében.
A kormány már a pályakezdő orvosok felmondására készül, a miniszterelnök legalábbis arra kérte a közigazgatási és a nemzeti erőforrás minisztert, hogy legyen B-terv erre az esetre is.
Ez szerint meg kell akadályozni, hogy itthon a szlovákhoz hasonló helyzet alakuljon ki, és azt is, hogy a betegek ellátás nélkül maradjanak. A rezidensek tegnap fordultak segítségért Orbán Viktorhoz. Most azt mondják, az akcióterv azt mutatja, hogy a kormány nem is akar megegyezni velük.
Szükségállapotot hirdettek december elején Szlovákiában, mert az orvosok tömegesen adták be felmondásukat. Végül mégis maradtak, mert jelentős béremelést kaptak. Itthon is több ezer felmondó levelet helyeztek letétbe az orvosok. Azt mondják, külföldön sokkal több pénzért jobb körülmények között dolgozhatnának.
Én például naponta kapok Angliából, Németországból e-maileket, ahol hát a jelenlegi alapbéremnek a nagyon-nagyon sokszorosát kínálják.
Hányszorosát?
Körülbelül ilyen 6-8-szorosát.
Sok orvos szerint január 1-e lélektani határ.
Ha januárig nem sikerül megállapodni, akkor 2 hónapos felmondási idővel az én felmondó levelem aktiválódik, március 1-től pedig a kórház vezetésének és a kormányzatnak a feladata Magyarországon a betegellátást megszervezni.
A kormány már erre az esetre készül. Mai ülésén rendeletet fogadott el, amely az akcióterv kereteit határozza meg. A terv egyik eleme, hogy megyei egészségügyi védelmi bizottságok jönnek létre. Ezeket a kormányhivatal vezetők irányítják, de tagjai lesznek a megyében működő kórházak vezetői és a megyei tiszti főorvos is.
Emellett olyan terv készül el, amely a szükséges átcsoportosításokat, illetve vezényléseket tartalmazza. Tehát, hogyha valahol orvos hiány lépne fel adott esetben, akkor azt milyen módon, milyen átcsoportosítással lehet megoldani.
Szijjártó Péter szerint nem alakulhat ki olyan helyzet, hogy akár csak egy beteg is ellátatlanul maradjon. A rezidens szövetség úgy látja, a kormány üzenete egyértelmű.
Tudjuk, hogy nem vagyunk fontosak. Nem fontos, hogy hány ember fog még elvenni, a betegek sem fontosak.
Pap Magor szerint az egyetlen elfogadható akcióterv a bérrendezés lenne. Különben január 1-től káosz lesz az egészségügyben.
Részben a felmondási nyilatkozatok, részben az önként vállalt túlmunkának a tömeges visszamondása az, ami várható. Ezzel kívánják a kollégák demonstrálni, hogy 23 évnyi tanulás után egy szakvizsgával rendelkező kolléga ma kevesebbet ér a magyar munkaerőpiacon, mint egy 8 általánossal, vagy egy 12 év tanulás után elhelyezkedő munkavállaló.
Pap Magor azt mondja, az egészségügyi tárca 3 hónapja nem egyeztet a szövetséggel. Szijjártó Péter viszont azt mondta, a tárca tájékoztatása szerint számos kormányzati intézkedés történt a rezidensek helyzetének javítására.
Egy év sem volt elég. Ma sem döntött a magánnyugdíjpénztárak ügyében az Alkotmánybíróság. A testületnek ma volt az idei utolsó teljes ülése, amelyen tárgyalta a kérdést. Határozatot azonban nem hozott. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény miatt pedig a testület jövőre már nem is dönthet az ügyben. Az ellenzéki pártok felháborítónak tartják a történteket. A KDNP viszont úgy látja, így fogalmaznak, hogy a döntés illeszkedik a jogszabályi környezethez.
Az Alkotmánybíróság bár napirendre vette, sőt tárgyalta is a magánnyugdíjpénztárak ügyében érkezett beadványokat, végül nem döntött róluk. Jövőre pedig már nem dönthet. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint ugyanis megszűnnek a testület január 1-én folyamatban lévő eljárásai.
Az országgyűlés.
A parlament 2010. decemberében határozott a nyugdíjrendszer átalakításáról. Az akkori döntés értelmében a magánnyugdíjpénztárakban maradók befizetéseinek egy része az állami kasszába folyik be. Ebből azonban később nekik nem járt volna állami nyugdíj. A változtatás miatt 190 beadvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, amelyek között volt például a Stabilitás Pénztárszövetség, a Helsinki Bizottság és az MSZP indítványa is. Ezekről sem döntött a testület, csak nem egy évig.
Végig asszisztálta az Alkotmánybíróság ezt az egy évet. A felelősség, ez a felelősség, ez az övéki.
Koros Lajos azt mondta, az MSZP az érintettekkel együtt a Strasbourg-i Emberi Jogi Bírósághoz fordul jogorvoslatért. Az LMP szerint az Alkotmánybíróság döntése nem csak a 102 ezer magánnyugdíjpénztártak befizetéseiről szól.
Ez arról szól, hogy Magyarországon akár az embereknek, akár a különböző vállalkozóknak a vagyona, tulajdona mennyire lehet biztonságban. Ha ezt a magánnyugdíjpénztári tagokkal meg lehetett tenni Magyarországon, már pedig meg lehetett tenni, akkor így járhat mindenki ebben az országban.
Schiffer András azt mondta, január 1-je után az Alkotmánybíróság már csak díszlet lesz Orbán Viktor bábszínházában, hiszen gyakorlatilag csak azokat az ügyeket vizsgálhatja a testület, amelyeket a kormány többség vizsgálni enged, a folyamatban lévő ügyek pedig megszűnnek. A KDNP ugyanakkor úgy látja, a kérdés a lehető legjobban rendeződött. Pálfi István azt mondta, az Alkotmánybíróság döntése helyes, hiszen az országgyűlés végül döntött arról, hogy a magánnyugdíjpénztári rendszerben maradók is jogosultak állami nyugdíjra. A parlament arról is döntött, hogy a magánnyugdíjpénztári tagok március 1-ig visszaléphetnek az állami rendszerbe.
A Jobbik arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy minél hamarabb hozzon döntést a Biszku Bélával szembeni bírósági eljárással kapcsolatban. Szilágyi György képviselő a Fideszt pedig arra szólította fel, hogy ők ne gyakoroljanak nyomást az Alkotmánybíróságra. Szerinte a testület azért nem hoz február óta döntést Biszku Béla ügyében, mert nincs a Fidesz számára megfelelően kommunikálható döntés, vagyis szerinte a bírák politikai nyomás miatt nem döntenek.
A Biszku ügyben politikailag jó döntést nem tudnak hozni, tehát olyan döntést, ami a Fidesznek megfelelne. Olyan döntést, amely a Fidesz szempontjából megfelelő lenne, ezért inkább nem döntenek lassan már egy éve.
Egyházügyi törvény kicsit újra töltve. A korábban benyújtott jogszabályt múlt héten dobta vissza az Alkotmánybíróság, most újabb vita kezdődött róla. A szavazás pénteken lesz. A Lázár János Fidesz frakció vezető által benyújtott újabb előterjesztés nem ismer el újabb vallási közösséget, de változtat azokon a szabályokon, amelyek szerint egyháznak ismernének el egy csoportot. Eszerint az elismert 14 egyház kivételével valamennyi korábban egyházként nyilvántartott szervezet január 1-től egyesületnek minősülne. A javaslat regisztrációs kötelezettséget ír elő a szervezeteknek, amit hogyha elmulasztanak, akkor 2012. március 1-én jogutód nélkül megszűnnek. Az egyesületté alakult szervezetek úgy kérhetik az egyházzá nyilvánítást, hogyha legalább 1000 aláírást összegyűjtenek. A kérelmet a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottsága is megvizsgálja. Az Országgyűlés csak ezek után dönt egy adott egyház nyilvántartásba vételéről. Korábban a bíróság döntött erről.
Átalakítanák a mozgáskorlátozottak a nekik szóló új autóbeszerzési programot. A mozgáskorlátozottak egyesületeinek szövetsége szerint az az autótípus, amire az új kedvezmény szól, sok mozgáskorlátozottnak nem megfelelő, mert nincs benne automata sebességváltó, a kerekesszék pedig nem fér el a csomagtartójában. Hegedűs Lajos, a szervezet elnöke azt mondja, szeretnék, ha a tárca az igényeiknek megfelelő típusokkal bővíteni a megvásárolható autók listáját. Javaslataikat a Széchenyi Bankkal együtt dolgozzák ki. Ezzel január első hetében keresik meg a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot.
Én azt remélem, hogy a minisztérium kellő fogékonyságot mutat. Miután itt egy kormányrendeletről van szó, nem kell, hogy parlamenti döntés szülessen az ügyben, és nem is kell az egész kormányrendeletet átforgatni, néhány módosítással a rendszer jobbá tehető.
Mától 4 napig nem tilos, vagyis mostantól szombat estig lehet a legálisan tűzi játékot vásárolni. A legtöbb árus a bevásárlóközpontok nagyáruházak parkolójában kínálja a pirotechnikai eszközöket. A tűzi játékokat december 31-én este 6 órától másnap reggel 6-ig lehet felhasználni. Petárdázni viszont idén is tilos, a vámosok ennek ellenére már több ezer darabot találtak és foglaltak le.
Erre gondoltál?
Ennél a budapesti árusnál már rögtön a nyitás után voltak érdeklődők. Mától lehet legálisan tűzi játékot vásárolni.
Nagyon széles a spaletta, a skála. Egészen kezdődik a 200 forintos értéktől, az úgynevezett gyermekpirotechnikai játékoktól. Egészen a magasabb színvonalú, augusztus 20-ához hasonló produkciót tudó termékekig, amik egészen 40-50 ezer forintig elmennek.
Egy ilyen tűzijáték bombát szinte minden árusnál meg lehet vásárolni, viszonylag borsos ára ellenére meglehetősen keresett. Nagyon fontos azonban tudni, hogy ezeket a termékeket ma még csak meg lehet venni, de felhasználni csak december 31-én szabad.
Ha vásárolunk egy ilyen kisebb tűzijátékot, akkor érdemes elolvasni a kezelési, illetve használati útmutatót.
A rendőrségi szóvivő szerint a tűzi játék ugyanis veszélyes játék. Éppen ezért csak felnőttek vehetnek ilyen terméket a kijelölt helyeken. Petárdát venni és felhasználni azonban idén is tilos.
A petárda birtoklása, illetve használata törvényellenes Magyarországon. Aki ilyen pirotechnikai eszközzel visszaér, szabálysértést követel, és akár 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal is sújtható.
A rendőrség a következő napokban folyamatosan ellenőrzi az utcákat, köztereket a petárdázók miatt. Akcióban a vámosok. Egy miskolci áruház parkolójában, egy autó csomagtartójában 5000 petárdát foglaltak le. Ez volt idén az első nagy fogás. Mivel a szomszédos Szlovákiában és Ausztriában szabad petárdát árusítani, így ebből a két országból csempészik be a legtöbb petárdát Magyarországra, főként a két ünnep közötti időszakban.
Adrenalin és veszély, állítólag ezért szeretik leginkább a tűzijátékot. Egy magyar család átlagosan 3 000 és 10 000 forint közötti összeget költ pirotechnikai termékekre szilveszter előtt, de van, aki több 100 000 forintot sem sajnál erre. A szakértő szerint sokan az önbizalmukat növelik a tűzijáték használatával, ez azonban akár függőséget is okozhat.
Vannak ugye a rakéták, a kézbefogható római gyertyák, illetve a kisebb, nagyobb telepek.
Csak nem 40 féle tűzijátékot lehet kapni ennél a budapesti árusnál. 2003-tól, mióta engedélyezték a pirotechnikai termékek használatát, megsokszorozódott a kínálat.
Ahogy ez a tűzijáték telep is, a pirotechnikai eszközök zöme Kínából érkezik, nem véletlenül, hiszen a tűzijátékot Kínában találták fel. A 9. században bambuszrudakat töltöttek meg fekete lőporral, hogy elűzzék a szellemeket.
A feljegyzések szerint Magyarországon először Mátyás király esküvőjén 1476-ban tartottak tűzijátékot. Sokáig állami monopólium volt, ma azonban már bárki tarthat tűzijátékot.
Jobb saját kezeddel csinálni a dolgokat, mint hogyha másit nézni, nagyobb élményt ad az egész.
De ez izgalmas?
Hát igen, igen, az adrenalin fölnyomja az agyadba az adrenalint, az egész.
Leginkább ezért keresik az emberek a pirotechnikai termékeket. Ez a fiú erre az élményre idén 18 000 forintot szán, de van, aki ennek a többszörösét is hajlandó kifizetni.
Egy 3-10 000 forint közötti összeg az, amit átlagban költenek rá az emberek, de előfordul 100-150 000 forintos vásárlás is.
Egy játék végül is, amiben azért van egy kis veszély. Olyan,
van, aki ezzel pótolja az önbizalmát, és van, aki a kiskamaszkori buli élményt keresi újra, mondja a pszichológus.
Valakinek minden nagy ünnephez tűzijáték kell, és hát ez elképzelhető, hogy aztán a végén erről nem tud leállni, és költi a pénzt az irgalmatlan mennyiségű ilyen típusú dolgokra.
Ezeknél az embereknél a szenvedélybetegekhez hasonlóan később akár függőség is kialakulhat.
Tragédia Komáromban, három ember bennégett egy családi házban. A tűzoltók hamar oltani kezdték az épületet, de már csak a holttesteket találták meg a romok alatt. Valószínűleg a kályhából kipattanó szikra okozta, vagy okozhatta a tüzet.
Porig égett a családi ház. Komárom Kopánymonostori városrészében lobbantak fel a lángok, csak a szerencsének köszönhető, hogy a szomszédos épületekre nem terjedt át a tűz. És ennyi maradt az épületből, csak a beton alap. Minden, ami éghető volt, hamu lett belőle. A komáromi tűzoltók hajnali 3-kor kapták a riasztást.
A rövid idő alatt 3 gépjárművel, 10 fővel kiérkező tűzoltók sajnos már 3 ember életét nem tudták megmenteni.
A tulajdonos 54 éves férfi holttestét Tárkányi édesanyja azonosította, akivel legutóbb 2 hónapja találkoztak.
Minden szentekkor volt ott utoljára. Ma mamájának a sérjánál, meg hát a férjemén.
A tulajdonos felesége is bent égett. A helyiek szerint a pár nehéz anyagi körülmények között élt, csak a nőnek volt munkája. A férfi 3 éve csak alkalmi munkákat kapott. Időnként testvére támogatta őket.
Hát önkormányzatnál dolgozott, óvodába füvet nyílt, stb. Tehát ilyen
alkalmi
munkából így van.
Azt a szemtanúk sem tudták megmondani, ki lehet a harmadik áldozat. Ők is csak az asszonyt látták az égőház tetején.
Nem tudott lejönni, mert csak a lépcsőszerűségen ment föl, és a kája meg ott égett. Alul. És ő mondta, hogy nem tud lejönni. Azt mondta neki, hogy ugorj le.
És azt mondta, hogy nem tudok.
Szóval többet nem is tudott vele beszélni.
A tűz okát még vizsgálják. Valószínűleg a kályhából kipattanó szikra lobbantotta lángra a házat.
Fegyveres rablás Veszprémben a Takarék Szövetkezet egyik fiókjába törtek be ma délelőtt. A rabló elmenekült. Egy fegyvernek látszó tárgyal kényszerítette a pénz átadására az egyik alkalmazottat. A rabló csak a készpénzt vitt el, a széfet nem nyittatta ki. A fiókban több ügyfél is volt, szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrség nem sokkal a rablás után lezárta a környező utakat, hiába. Így délutánra már feloldották az útzárat, a támadót még keresik.
Ausztriából és Németországból behozott ipari gépolajat adott el gázolajként magyarországi benzinkutakon egy éppen karácsonykor leleplezett csoport. Az adó- és vámhivatal összesen 8 ember ellen indított büntető eljárást. A gyanú szerint 1 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.
Gázolaj helyett gépolajat találtak a pénzügyi nyomozók karácsonykor több magyarországi benzinkút föld alatti tartályában. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési egységei egy időben 44 helyszínen tartottak házkutatást, illetve jövedéki ellenőrzést. Összesen 8 ember ellen indítottak büntetőeljárást jövedékkel visszaélés és adócsalás miatt. Közülük 4-en előzetes letartóztatásban vannak. A NAV szerint több 100 000 liter gépolajat adtak el gázolajként, amivel 1 milliárd forint kárt okoztak az államnak.
Az elkövetői kör Ausztriába és Németországba gyártatott le úgynevezett bázisolajat, illetve technikai olajat, amelyet ipari felhasználásra szánnak egyébként, és ezután nem kell jövedéki adót fizetni, majd behozták Magyarországra, itt pedig magánszemélyeknek, cégeknek adták el, illetve a saját maguk által üzemeltetett benzinkutakon fejtették le és forgalmazták.
A NAV nyomozói több hónapos nyomozás után titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával jutottak el az olajmaffiáig. A rajtaütéskor 70 000 liter kőolajterméket, tartálykocsikat és 16 millió forint értékű készpénzt foglaltak le. Eddig 2 Komárom-Esztergom megyei és 1 Bács-Kiskun megyei töltőállomáson találtak ipari felhasználásra szánt gépolajat a gázolajtartályban. A NAV szerint az ügyben további házkutatások és őrizetbevételek várhatók. A rossz minőségű üzemanyag több 100 000 forintos kárt okozhat a dízelmotorok befecskendező szivattyúiban.
Ezek az alkatrészek több 100 000 forint értékű alkatrészek, és nagyon gyorsan tönkre tudják tenni a rossz minőségű gázolajok ezeket, tehát itt nagy károkat lehet tenni ezekkel az üzemanyagokkal.
A károsult autósok pert indíthatnak a rossz minőségű üzemanyagot forgalmazó vállalkozók ellen. Kártérítése azonban csak akkor van esélyük, ha bizonyítani tudják, hogy mikor és hol tankolták a motor hibáját okozó rossz minőségű üzemanyagot.
Illegális Lada Rally. Az eddigi egyik legnagyobb illegális autóversenyt tartották karácsonykor Debrecenben. 600-an gyűltek össze az egyik bevásárlóközpontnál. A versenyről készült videófelvételeket az egyik videó megosztó portálra is feltették a résztvevők. Ezeken látszik, hogy a bevásárlóközpont előtti körforgalomban ladákkal versenyeztek. Több mint 60 rally autó vett részt a futamon. A helyszínre a rendőrség is kiment, körbezárták a területet és igazoltatták a sofőröket. Végül 8 ember ellen indult szabálysértési eljárás, 5-en pedig helyszíni bírságot kaptak. A mostani eset nem egyedi. A legtöbb illegális futamot az interneten szervezik és hirdetik. A rendőrség hetente találkozik Debrecenben ilyen versenyekkel. Akik lebuknak, azokat a rendőrség a kressz megsértése miatt bünteti meg.
Eladni nem tudta, ezért felgyújtotta. Ellopott, majd elégetett egy LCD TV-t egy Somogy megyei férfi. Először megpróbált vevőt találni, de miután ez nem sikerült, tűzre dobta a készüléket, hogy leégesse a fémalkatrészeket. A 100 000-es tévéért így mindössze pár ezer forintot kapott volna. A rendőrök azonban elkapták, ezen kívül még 17 betöréssel gyanúsítják.
Az elégetett LCD TV nem ezé a férfié volt, de ez persze őt nem vigasztalja. Az ő készülékét is ellopták a betörők. A helyiek azt mondják, rengeteget lopnak Büsűben. Az itt élők rácsokkal védik az ajtókat, ablakokat, hiába.
Minden héten vannak betörések. Minden héten, hogy ezt mit visznek, amit találnak, fémet, meg ami létezik, hogy mindent el szoknak vinni. Hogy házakat törnek, butorokat.
A legfrissebb zsákmányt, az LCD TV-t egy helybeli lopta el az egyik házból, gyalog cipelte haza. Először megpróbálta eladni, de mivel nem sikerült, úgy döntött, tűzre dobja, hogy kinyerje belőle a fém alkatrészeket. Mindössze ennyi maradt a tévéből. A fotót a rendőrök készítették.
10-12 kg fémet. Többet nem hiszem, hogy tartalmaz.
A tévészerelő azt mondja, egy 20-25 kilós LCD tévé fele fém, ezért a tolvaj néhány ezer forintot kapott volna, ha eladja fém hulladékként. A készülék ára azonban nem olcsó a boltokban.
Átlagos nagysága egy 32 szoros tévé az olyan 75-80 ezer forinttól indul, és hát a modernségétől függően 100-150 ezer forintig is elmegy.
A rendőrök néhány nap alatt elfogták a betörőt.
A gyanú alapján bebizonyosodott, hogy ez a személy ez több más vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a környéken, tehát tyúklopások, valamint betörések terhelik még az ő számláját.
A férfi korábban három értékes motorfűrészt is ellopott, amiket szintén fémhulladékként adott el. A rendőrök összesen 17 betöréssel gyanúsítják.
Öngyilkos lett az unokaöccsét bántalmazó 15 éves fiú. A fogdában akasztotta fel magát, még egy hete, azóta kómában volt. Karácsony előtt vették őrizetbe, mert többször olyan súlyosan bántalmazta másfél éves unokaöccsét, hogy a kisgyerek azóta is életveszélyes állapotban van. A hozzátartozók szerint a rendőrök hibáztak. A belső vizsgálat viszont semmiféle szabálytalanságot nem állapított meg.
Ebben a szolnoki házban egy ágynemű tartóba bújva találták meg a szolnoki rendőrök azt a 15 éves fiút, aki olyan súlyosan bántalmazta másfél éves unokaöccsét, hogy a kisfiú kórházba került. A kamasz fiú évek óta állami gondozásban élt. Karácsony előtt a Fóti gyermekotthonból szökött meg.
Nem volt ismeretlen a rendőrség előtt, hiszen gyermekkorúként több bűncselekmény kapcsán is gyanúsítottként került szóba.
A rendőrök ide, a megyei rendőrfőkapitányság Törökszentmiklósi fogdájába vitték a fiút, aki kihallgatása során beismerte a bántalmazást. Előzetes letartóztatásba került, egy hete a fogdában lepedőjéből kötelet készített és felakasztotta magát.
A szolgáltat teljesítő fogdaőr észlelvén az esetet azonnal a fiú megmentésére sietett, saját testépségét sem kímélve rögtön levágta őt a kötélről, majd mesterségesen lélegeztette a mentők kiérkezéséig, akik kórházba szállították a fiút.
A 16 éves fiatalembert december 22-én vettük fel önakasztást követően az intenzív osztályunkra. Súlyos életveszélyes állapotban. Önakasztás után ugye a leggyakoribb, illetve hát a legsúlyosabb állapotot a hipoxiás agyi károsodás okozza. Intenzív kezelésünk ellenére december 28-án hajnalban elhalálozott.
Hozzátartozói szerint a kamasz halála körül nem tisztázódott minden.
Lehet, hogy felakasztotta magát, nem tudjunk bizonyítani azt, hogy mi történt, hogy történt, de ott nagyon nagy hibát követtek el a szolnoki rendőrség, amikor ilyen 15 éves gyereket bevisznek, előállítanak, kötelességük lenne nekik a szülőt vinni be vele, kihallgatásnál. És esetleg akkor nem történt volna meg a gyereknél az, hogy esetleg felakaszta magát, mert bizalmat érez, mert ott az édesanyja.
Valamennyi fogdán történt rendkívüli esetet kivizsgál a rendőrség.
Ez ebben az esetben is megtörtént, azonban szabálytalanságot vagy mulasztást nem állapított meg ez a vizsgálat.
A kamasz fiú halálának körülményeit boncolás állapítja meg. Másfél éves unokaöccsének állapota, akit súlyosan bántalmazott, továbbra is életveszélyes. Jelenleg is a debreceni klinikán kezelik.
Volt olyan eset, hogy egy újszülött csecsemőt a szekrényre akartak fektetni a szülei, mert vagy nem akarták a gyereket, vagy egyszerűen nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Idén négyszer annyi kismamának nem engedték, hogy hazavigye a gyerekét a kórházakból, mint tavaly, mert ott nem került volna megfelelő körülmények közé. Egerben 18, a Miskolci megyei kórházban 34 ilyen eset volt.
Idén 36 gyermek maradt itt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház szülészeti osztályán.
Így néz ki egy határozat, amelyben a rossz szociális körülmények miatt a védőnők, a családgondozó szakemberek és a helyi jegyző dönt arról, hogy a megszületett gyermek nem vihető haza. Ennek a védőnőnek a legmegdöbbentőbb esete az volt, amikor azt látta, hogy az újszülöttet egy könyvespolcra helyezett paplanra akarták fektetni.
Vannak olyan esetek, elsősorban titkolt terhességnél, amikor bekerül, kiderül ugye maga, hogy terhesség volt, megtörténik a szülés, majd ezt követően innen a kórházból mi utána járunk az otthoni körülményeknek, és vannak olyan esetek, amikor a titkolt terhesség során pedig itt derül ki, hogy nem hazavihető az újszülött.
Miskolcon 34 ilyen eset történt idén, Egerben 18. Miskolcon csupán két olyan eset volt, amikor az anya lemondott, úgymond ott felejtette gyermekét a kórházban.
Ez a tény messze túlmutat az egészségügynek a lehetőségein, a problémáján. Amit tehetünk, hogy hírül adjuk ezt a nagyon sajnálatos tendenciát, problémát, hogy ennek olyan mély társadalmi, gazdasági okai lehetnek, ami nem az egészségügynek a feladata, ennek a megoldása.
Egy várandós kismama, akinek már megérkezett a határozat arról, hogy nem viheti majd haza megszülető gyermekét, ma megszökött a kórházból. A híradót Miskolcról Németh Csaba tudósította.
két éven belül minden halmozott a hátrányos helyzetű családon segíteni az országban Hegedűs Zsuzsa. Legalábbis ez a cél, amiről ma beszélt a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány kuratóriumának elnöke. A szervezet idén 15 ezer családnak adott napos csibét, kacsát, nyulat, disznót és vetőmagot. Volt, aki az állatokat azonnal levágta, volt, aki egyet sem. Akik az alapítvány szerint jól gazdálkodtak, ma oklevelet is kaptak.
A Balogh család 30 kis csirkét és 20 kacsát kapott. Utóbbit mind levágták, de a megmaradt csirkéket az asszony tovább neveli, megélhetésüket ugyanis nagyban segíti.
Itt, amit az ember, hogyha meg akar élni, akkor egy kis kertet, amit fent tud tartani, vagy az uborkázás, mert még azt nagyon csinálják, meg a jószág, hogy meg kell álljon az udvarnak.
A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány programjában a háztáik mellett vetőmagot is kaptak a családok. Szamos Tatárfalván 23 család vett részt a kezdeményezésben.
8-ban munkanélküli van, nincs munkalehetőség, és a családokon nagyon sokat segített. Van, aki tovább tartja az állatokat, nagyon drága a tojás, tojást felhasználja.
Az önkormányzat 6 hektár földet vásárolt, hogy takarmányt tudjanak termelni, így jövőre már sertést is kaphatnak a programban.
Ha az emberekbe megbízunk, lehetőséget adunk, és abból indulunk ki, hogy senki nem azért éhes, mert lusta, hanem azért, mert drága lett, megszűntek a TSZ-ek, drága lett a takarmány, nem lehetett szabadon eladni. Ahogy kapnak lehetőséget egy ilyen miniháztáihoz, akkor élni fognak vele.
Január 15-én indítják újra a programot. Újdonság lesz, hogy az egyik hazai áruházlánc a településeken megtermelt zöldséget és tojást felvásárolja, ezzel segítve a családok megélhetését.
Külön köszönte meg az M1 Híradónak a karácsonyi ételosztásukról készített tudósításokat a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége. A szervezet honlapján kiadott közleményben az is benne van, hogy félreértették az ételt az életért programjukról szóló egyik megjegyzésüket. Vagyis ők maguk cáfolták azokat, akik rájuk hivatkozva állították azt, hogy híradónkban úgy szerkesztettünk egy riportot, mintha nem a krisnások, hanem az ökumenikus segélyszervezet osztana ételt. A Krisna Tudatú Hívők Egyháza azt reméli, ez áll a közleményükben, hogy a félreértést az érintett lapok mielőbb javítják.
Totális gyász a világ egyik utolsó totális diktatúrájában. Kétnapos szertartással vesz búcsút Észak-Korea a másfél hete meghalt diktátortól, Kim Jong-iltől, aki 17 évig irányította a kommunista országot. Koporsóját ma halottas kocsival vitték körbe Fenyen utcáin, amit a kijelölt utód, a legkisebb fiú Kim Jong-un kísért. A halott diktátort holnap temetik el.
Gyászba borult Észak-Korea. A felnőtt férfiak ugyanúgy zokognak, mint a lányok, asszonyok. Egyszer s mindenkorra búcsút kell venniük Kim Jong-iltől. Meghalt a nép atya, a nagy tábornok, a főparancsnok, a kedves, a tisztelt, a ragyogó, az egyetlen vezető, a megmentő, a forradalmi elvtársi szeretet legfőbb megtestesülése. Ő volt ez mind. Kim Jong-il a világ egyetlen kommunista dinasztiájának második kime, december 17-én 69 évesen halt meg, a hivatalos bejelentés szerint szívrohamban. Koporsóját apja mauzóleumában ravatalozták fel, és végső nyughelye is itt lesz, ahol édesapja a Kim dinasztia és Észak-Korea alapítója Kim Il-sen élt és dolgozott. Kim Jong-il gyászszertartásán egyetlen külföldi vendég sincs. A halottas kocsi tetején a zászlóval letakart koporsóval lépésben járt a körbe Fenyánt. A koporsót mindenhol zokogó tömegek fogadták. Szakadatlanul havazik, mintha az égbolt is könnyezne. De hát hogy ne sírna az ég, mikor a mi szeretve tisztelt kedves vezetünk is az ég szülötte volt. Kedves főparancsnok, vért könnyez a nép, az ég és a hegyek, mert a halál elvett tőlünk, siránkozik egy észak-koreai katona. Kim Jong-il apja halála óta 17 éve irányította vaskézzel az észak-koreai totális kommunista diktatúrát. Évtizedeken át készült arra, hogy apja örökébe lépjen. Koporsóját a nagyörökösnek kikiáltott legkisebb fia, Kim Jong-un, a harmadik Kim kísérte végig a fővároson. Ő most 26-27 évesen lép apja helyébe. Kim Jong-ilt csütörtökön helyezik végső nyugalomra, közvetlenül Kim Il-sen mellett. Délben az egész ország 3 perc néma csenddel vesz búcsút kedves vezetőjétől, a halott diktátortól.
Elpusztult a világon talán a leghíresebb majom, Csita. A Tarzan filmekből ismerté vált csimpánz karrierje még 1932-ben kezdődött. A magyar származású Johnny Weissmuller hűséges társát játszotta. Később is szerepeltek együtt, Csitát a színész a 60-as évekig a magánbirtokán gondozta. A majom ezután egy floridai állatmenhelyre került, 80 évig élt.
Csita az 1930-as években vált ismerté, az első Tarzan filmekben tűnt fel. A vászon a Temesvár melletti Szabadfaluban született Johnny Weissmuller társát alakította. Később még legalább 50 filmben szerepelt. Hírneve azóta is töretlen maradt, pedig már jó ideje nem dolgozott a filmszakmában. Az elmúlt 50 évben ebben a floridai vadasparkban élt. Gondozói azt mondják, kedvenc időtöltése a festés volt, imádott zongorázni, focizni és tévét nézni. Mindig szerette megnevettetni az embereket. Big smile right here. Jane Goodall etológus szerint a csimpánzok is képesek szavak nélkül kommunikálni, ugyanazokkal az eszközökkel, mint az emberek. Nincs éles határvonal köztünk és az állatok birodalma között. Ők is képesek olyan szellemi képességre, amiket magunknak szeretnénk kisajátítani, mondja a kutató. Ezek a legidősebb csimpánzok a győri állatkertben, 35 évesek. A vadonban általában kevesebb ideig, csak 25-30 évig élnek.
A csimpánzok életkora természetesen fogságban is más, illetve a szabad természetben is más. Itt az állatkertben elélhetnek akár 40-50 évig is. Itt tenném hozzá, hogy nálunk itt győri állatkertben élt Európa legidősebb fogságban tartott csimpánza, aki 48 éves korában halt meg.
Csita ezt is megduplázta. Hollywood aranykorának egyik legnagyobb állatsztárja veseelégtelenség miatt 80 éves korában pusztult el. Sokak szerint ezt a kort a kiegyensúlyozott élet miatt érhette meg.
Eddig tartott a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán pedig egy amerikai vígjáték, az a címe, hogy Hóbarát.
Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Az ételben, amelyet mi magunk készítünk a családunknak, benne van a szeretetünk és a gondoskodásunk is.
Minden zenész abszolút link.
Hogyha nem tudsz eljönni, akkor ne ígérd meg neki.
Vannak olyan hibák, amiket úgy tűnik, nem lehet már helyrehozni.
Nekem is hiányzik.
A varázslatok idején azonban...
Miért pont én? Miért pont hóember?
Mindenki kap egy új esélyt.
Én vagyok az apa! Tényleg!
Mit érezhet a hóember?
Michael Keaton, Kelly Preston és Joseph Cross főszereplésével Hóbarát. Ma 20 óra 10 perckor az N1-en.
Megjelent az RTV részletes legfrissebb száma. 61 TV csatorna, köztük a közszolgálati televíziók és rádiók programjainak legteljesebb kínálatával. Fizessen elő most egy évre, vagy csak fél évre, és ajándékba Magyar Rádió Symphonic Live CD-t kap. RTV részletes. A heted egy csapásra.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.
És fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.